Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia fagott, Varga Laura fuvola, Tóth Györgyi oboa, Greg Samárta hegedű, Rácz Gábor brácsa és Tóth Németh Henrietta gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Énekelj velünk!
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. 10 éves a Kecskeméti Énekeskör. Magazinunk mai vendége Erdei Péter, Liszt és Bartók pásztori díjas karnagy, akit nagy szeretettel köszöntök.
Köszönöm szépen.
Mielőtt a május 31-i ünnepi hangversenyről beszélnénk, Péter, hogyan kezdődött ez a történet 2016-ban?
Hát az úgy kezdődött, hogy abban az időben én otthoni munkát végeztem, és nem volt konkrét zenei tevékenységem, előadó művészi munkám. Ez körülbelül 2 éves időszak volt. És a történet az, hogy 2014-ben visszavonultam minden aktív munkától, és otthon voltam a feleségem mellett. És akkor megkeresett egy baráti társaság 2015-ben tulajdonképpen, hogy alakítsunk egy kamarakórust, és vállalnám-e a vezetést. És hát először nemet mondtam, aztán, ha jól emlékszem, másodszor is nemet mondtam, de aztán bevallom férfiasan, hogy nagyon hiányzott az aktív munka és a zenélés, és elvállaltam. És így kezdődött el a Kecskeméti Énekeskör élete.
Említi Péter, hogy baráti kör. Kik voltak ők, és ma kik ők?
Zenetanárok, óvónők, pedagógusok és egyéb emberek, akik gyakran összejártak, és jól érezték magukat együtt, és időnként énekeltek is. És hát aztán így elindultunk, és aztán, ahogy híre ment a kórusnak, úgy picit többen is lettünk, úgyhogy az évek során úgy felfejlődött a 1 tucat kezdő kórustaktól a 31 nehányig. Úgyhogy most nagyjából 30 körül, 30-on egy picit fölül vagyunk létszámban.
Most ugye a jubileumi ünnepi hangverseny előtt beszélgetünk. Hányan énekelnek az esten, és hogyan zajlanak ezek a próbák így az ünnep előtt?
Igazából mindig egyformán zajlanak a próbák. Egyrészt sajnálatos az, hogy ma már nem nagyon lehet heti 2-szer próbálni egy műkedvelő kórussal, főleg olyanokkal nem, akik még abban az életkorban vannak, hogy több gyereket nevelnek, illetve a hivatásuknak is nagyon komolyan próbálnak megfelelni. Tehát nagyon lekötöttek az emberek, a pedagógusokat az külön ki kellene emelni, hogy miért és hogyan. Minden esetre visszatérve heti 1-szer próbálunk, és igyekszünk ezt percről percre tényleg kihasználni, és rendkívüli próbákat nagyon ritkán szoktam tartani. Igyekszem úgy felkészíteni az énekkart, hogy ne legyen erre szükség. Azonban, hogyha olyan műsort éneklünk, amihez orgona szükséges, akkor azt természetesen muszáj bekalkulálni, és akkor a orgonával való próbálkozás egy külön alkalomra időzíteni. Így aztán egy rendkívüli próba és egy főpróba előzi meg a május 31-i jubileumi hangversenyt.
Egy évtizedet töretlen lelkesedéssel képviselik a kórus muzsika értékeit. Hogyan lehet ezt a tüzet fenntartani? Egy ilyen csapatban, akiket említett Péter, hogy azért eléggé nehéz megoldaniuk ugye időben is a próbát.
Igen, ez mindenkinek nehéz, tehát a mi kórusunk nem kivétel ilyen tekintetben, mert barát volt tanítványaim, kollégáimmal való találkozás, mindenki mindig ugyan erről panaszkodik, hogy nagyon nehéz megtartani azt a lendületet, amivel az ember elkezdte a munkát, és következésképpen így aztán a megoldandó feladatok tervezése sem olyan egyszerű, hogy milyen nehézségű, milyen hosszúságú és milyen terjedelmes műveket tud az énekkar megvalósítani. Tehát ezt nagyon jól meg kell tudni tervezni, mert nincs annál rosszabb, mint hogyha valami nem sikerül. Nincs annál rosszabb, mint hogyha az ember a homokra ráönt egy kancsó vizet, és egy pillanat alatt elszivárog. Tehát sajnos ilyen is előfordul, de hogyha az ember megpróbál okosan tervezni, akkor ezt meg lehet előzni. Így aztán, ahogy mondják, szegény ember vízzel főz, így próbálunk élni. De hogy hogyan? Itt nem is a lelkesedésről van szó, hanem arról, hogy az ember tiszteletbe tartsa azoknak az embereknek az idejét, akikkel foglalkozik. Vagyis olyan alkalmakat próbál teremteni, amit végigélni érdemes egy énekesnek. És énekelni kell, énekelni jó, és énekelni lehet, hogyha az ember megpróbálja úgy irányítani, hogy az értelme, a szépsége és az eredményessége látszódjék.
De teljesen más a feladata a karnagynak egy hivatásos kórusban, Magyar Rádió énekaránál, Kodály kórusnál, nem sorolom, mint egy lelkes csapat előtt.
Mindenképpen van különbség, ezt nem vitatom, van tapasztalatom mindkét oldalon, de a lényeget tekintve azt hiszem, hogy a végső cél az ugyanaz, hogy az együttes és a vezető valahogy egy lélekkel, egy nyelven tudja megközelíteni a zeneművet, és ebben pedig persze nagy különbség az, hogy minden nap dolgozni kell. De azt a munkát is lehet szeretettel, jó érzéssel és egy picit lélekkel végezni. A műkedvelőknél pedig mindenképpen onnan lehet indulni, hogy ők már eleve adakozva jönnek azzal, hogy oda jönnek az énekarra, és jelen vannak. És azt hiszem, hogy ez egy picit meg is könnyíti a munkát, de ugyanakkor a felelősségét ugyanúgy megnöveli a karvezetőnek, abban az értelemben, hogy soha ne legyen üres járat.
Most mit ajánl, Péter, mit hallgassunk meg a Kecskemét énekeskör előadásában?
Talán az első olyan felvétel, amit az első néhány év után készítettünk, az Vajda János istenes énekének felvétele, az a reformáció 500. évfordulójára készült nagyszerű darab, amit azt hiszem, hogy a debreceni református kollégium rendelésére készített, és annak két változata van, egy zenekaros változat és egy orgonás változat. Az orgonás változatot énekli a Kecskeméti énekes kör, Pál Úr János kiváló orgonaművész kolléga közreműködésével, és akkor talán abból egy részletet.
Vajda János istenes énekéből szólt a részlet, a felvételen a Kecskeméti énekeskör énekelt, Pál úr János játszott orgonán, magazinunk vendége Erdei Péter tanár úr vezényelt. A Kecskeméti énekeskör 10 éves jubileumi hangversenye május 31-én, vasárnap délután 5 órakor csendül fel a Kecskeméti Kodály iskolában. Hogyan álmodták meg ezt a mostani ünnepi alkalmat? Egy nagyon különleges zenei utazásra hívják az érkezőket.
Tulajdonképpen a legfontosabb szempont az volt, hogy egy olyan műsort vagy művet találjunk, ami az énekarnak a jelenlegi képességeihez, felkészültségéhez megfelelő, és ugyanakkor az ünnepi alkalomhoz is méltó. És így esett a választásom a Dvorzsák D-dur miséjére, opus 86-os számot viseli, ami egy gyönyörű szép vegyeskari 4 szólistával és orgona kísérettel elhangzó mű. Érdekessége ennek a mostani készülő előadásnak az, hogy a szólókat is kórustagok fogják énekelni, tehát nem meghívott vendégek, hanem a kórusból kiálló kedves kórustagjaim. És ez egy nagyon izgalmas dolog, mert mindenki az ő sikerüket és a szép éneklésüket figyeli, és reménykedik abban, hogy minden nagyon szépen megy, és én bízom benne, hogy így is lesz. Így tehát ez a mű, ami, hát úgy, ha jól emlékszem, 1887-ben keletkezett, és gyönyörű, szép, romantikus dallamokkal van tele, amit viszonylag könnyű elsajátítani. Tehát ez egy 45 perces mise. Ez egy gyönyörű, szép, többtételes zenemű, amelyben az énekarnak végig állva és végig koncentrálva jelen kell lenni. Ugyanakkor az énekesek azt is kifejezték, hogy mindig várják a következő oldalt és a következő tételt, mert egyik szebb, mint a másik. És elég megfelelően most már ezeket a szép harmóniákat, illetve dallamokat magukénak tudhatják, úgyhogy bízunk benne, hogy felszabadultan és feszültségtől mentesen fogjuk tudni elénekelni. Még talán annyit, hogy Dvorzsák élete első részének talán lezárásaként született ez a darab, tehát még mielőtt az amerikai tapasztalata jött volna. És később készítette el a zenekaros változatot, miután a New Yorkból hazatért. Úgyhogy ennyit még hozzá elmondanék.
Említi tanár úr, hogy gyönyörű mű és viszonylag könnyű megtanulni, betanítani, mi mindenre kell figyelni egy ilyen jellegű kórusnál. A Kecskemét énekeskör repertoárja hogyan alakult az elmúlt években, egy évtizedben?
Nem tudom, hogy lehet-e igazán szabályt felállítani. De azt hiszem, hogy egy dolog nagyon fontos, hogy a karnagynak abban biztos talajon kell állnia, hogy milyen képzettségű és képességű énekari tagjai vannak. Vannak olyan fiatal együttesek, amelyek mind kiválóan felkészült, zeneileg képzett emberekből állnak, ahol gyakorlatilag az első pillanattól kezdve szinte korlátlan a lehetőség. Vannak azonban olyan énekarok, mint például a Kecskeméti Énekeskör is, ahol sokféle hivatású emberek, és nem elsősorban zenei képzettségű, de zeneszerető és bizonyos értelemben zeneértő emberek jönnek össze. Itt kell nagyon vigyázni, hogy a karnagy olyan anyagot vigyen a kórusa elé, olyan kórusműveket tanítson be, amelyek nem halmozzák túl a nehézségeket. És erre óvatosan tulajdonképpen önmagát neveli rá a karnagy, hogy ha úgy érzi, tehát egy picit ahhoz lehet hasonlítani, mint amikor az ember egy csigának a szarvát megérinti az ujjával, és abban a pillanatban visszahúzza. És magam is így voltam sokszor, amikor azt éreztem, hogy ez a múj egy picit már túl van azon, amit könnyedén vagy nagyobb megterhelés nélkül énekelni a kórus, akkor igyekeztem visszalépni. Nem tudom, hogy mindig sikerült-e, de ezt igyekeztem tenni, és ezt tulajdonképpen a fiatal kollégáknak ezt is tanácsolná az ember, hogy erre figyeljen, amikor egy új műkedvelő énekart alapít.
Erdei Péter tanár úr 1960-tól énekelt az akkor még nem hivatásos együttesként működő debreceni Kodály kórusban, Gulyás György keze alatt, 16 esztendős volt, amikor találkozott találkozott ezekkel a szebbnél szebb művekkel. Most a Kecskemét énekeskörben a legfiatalabb énekes hány esztendős?
A legfiatalabb énekes 11. osztályos, és a tenor szólamban énekel egy nagyon kiváló fiatal ember, aki mindenféle egyéb területen, nyelvek területén, biológia, földrajz területén is kiválóan teljesít a Kecskeméti gimnáziumban, és rendszeresen jár az énekarba, és nagyon egészségesen, és azt lehet mondani, hogy organikusan, szervesen beépült az énekar tagságába. Sőt, néha előfordul, hogy a tanára áll mellette az énekarban.
Nagyon ez fontosak nagyon ezek a korai dolog. Találkozások.
Bizony, ezek nagyon fontos
egy-egy
dolgok.
Egy-egy pályát is eldönthetnek.
Így van, és ugyanakkor olyanfajta emberi kapcsolatokat tud létrehozni egy-egy ilyen szituáció, mert abban, amit a színpadon egy énekar teljesít, abban egyenrangúak vagyunk, abban egyformák vagyunk, és abban segítjük, bátorítjuk, figyeljük, óvjuk egymást, és ez nagyon fontos dolog, és rendkívül szép példái vannak ennek a működésnek. Kedvelő életben.
Említettük, hogy Dvorák Dédur miséje csendül fel május 31-én vasárnap délután 5 órakor a Kecskeméti Kodályiskolában. A Kecskeméti Énekeskör megalakulásának 10 éves jubileumi hangversenyén. Ebből érdekes módon létezik ugye egy felvétel még a Kecskeméti Pedagógus Énekkarral. Ebből hallgathatunk, ha minden igaz, egy kis részletet most. Igen,
köszönöm szépen ezt a javaslatot, és valóban készült, hát szerintem jó 30 évvel ezelőtt egy felvétel, és abból talán, ha a Kyrie tételbe belehallgatunk, az jó lesz.
Dvorzsák Dédúr miséjéből szólt a Kyrie tétel részlete. A felvételen a kecskeméti pedagógus énekkar énekelt, orgonán Révész László játszott, magazinunk vendége Erdei Péter vezényelt. Érdekes, ez a felvétel 1998 májusában készült, ugyanaz a helyszín, ahol most is felcsendül majd a 10 éves kecskeméti énekeskör jubileumi koncertje, tehát Kecskeméten a Kodály iskolában. A jubileum kapcsán mi minden vár a következő időszakban az együttesre?
Talán azt mondhatnám, hogy nem a jubileum rendezi az életet, hanem tulajdonképpen az élet rendez visszafelé, de előre is. Hál' Istennek úgy néz ki, hogy egészen decemberig, de bizonyos értelemben már a következő évadban is egy néhány feladat vár bennünket. Először is szeptemberben ugye elkezdjük a következő évadot, és akkor október elején fogunk tenni egy kirándulást Pécsre. És ott szétnézünk abban a gyönyörű művészetcentrikus városban, és ott is egy vasárnapi délelőtti istentisztelet után fogunk az egyik református templomban egy hangversenyt tartani. Aztán október végén Kecskeméten a Mozart Requiemet fogjuk előadni, egy picit kibővítve létszámban, hogy megfelelő módon tudjon megszólalni a darab, és ezt követően pedig a naptári év utolsó hónapjában, decemberben, 16-án Budapesten a Zeneakadémia nagytermében más kórusok mellett mi is kaptunk meghívást, és fel fogunk lépni. Kodály születésnapon, és ha minden igaz, akkor ott egy teljesen új, eddig ismeretlen fiatalkori kórusművet is bemutatunk, mégpedig Gyulai Pálnak az Estve című versére készült. Érdekes módon van egy ismert változata ennek a kórusműnek, így mondom, ismert megzenésítés ennek a versnek, mert az a korábbi kórusmű, amit 2 évvel ezelőtt fedeztem fel, az is ugyanez a vers, de zeneileg egy kicsit más. És nagyon érdekes, ezt a fiatal, még akkor zeneakadémista Kodály Zoltán írta, 1902. szeptember 30-i dátum van felírva a kéziratra. Úgyhogy akkor még Kodály a Közler János osztályában zeneszerzés hallgató volt, és a másik este, ami a kötetekben is szerepel már, az 1904-ben készült.
Amikor a Kecskemét énekeskör koncertjével kapcsolatban a felvételekről beszélgettünk, Péter ajánlott egy különleges bejátszást. Előttünk van a stúdióasztalon a CD borítója, Max Stern-től. Meséljen, Péter, tulajdonképpen mi ez a lemez, ami elkészült, és miből fogunk hallani most a részletet?
Ez egy hosszú történet. Valamikor 1971-ben kezdődik, amikor is én fiatal tanárként Amerikában tanítottam, és akkor ezt a fiatal embert, Max Stern-t tanítottam. Ő aztán hazaköltözött Izraelbe, és Jeruzsálemben, a Jeruzsálemi Egyetemen tanít, és zeneszerzőként működik még ma is. Na most, hogy kötődik ez a dolog a itt levő CD-hez? Ahhoz el kell mondanom azt, hogy a felújított Rumbach zsinagógában itt Budapesten minden évben rendeznek egy konferenciát az európai zsidó kántorok részére. Ez egy nagyon magas színvonalú zenei rendezvény, és Max Stern írt egy kórusművet, ami egy ima Izrael létezéséért és fejlődéséért, Prayer for Israel, ez az angol címe, de ez héber nyelvű ez a kórusmű, és írt nekem, hogy nem tanítanám meg a kórusomnak, és akkor el tudnánk énekelni. És én vállaltam ezt a feladatot, ez 2 évvel ezelőtt történt, és a Rumbach Sebestyén utcai felújított zsinagógában elénekeltük ezt a művet, és az élő előadás felvételét rakták rá egy CD-re, amin persze más együttes és más zenék is vannak, de ez egy nagyon fontos pillanat a mi számunkra, hogy egy ilyen lehetőség is adódott az életben.
tanár úr a mai napig tartja a tanítványokkal a kapcsolatot? Ugye most Max Sternről beszélgettünk, akit nagyon fiatalon tanított még annak idején.
Az az igazság, hogy a munkám egyik része ugye a Kodály ügyekhez, a Kodály intézethez, a Kodály pedagógia bemutatásához, terjesztéséhez kötődik. Nagyon sok tanítványom volt a világ minden tájáról az évtizedek során, akik ide eljöttek néhány évre, és utána elröppentek szét a világ minden tájára, és az olyan fájdalmas érzés, hogy az ember nem tudja helyben látni az ő fejlődésüket, további életüket. Hál' Istennek a zeneakadémiai tanítványaim, akik közelebb vannak, őket tudom, és akivel tudom, igyekszem is tartani a kapcsolatot, és közülük sokan, ők is időről időre egy levéllel, egy telefonnal, egy találkozóval megkeresnek. Ez nekem nagyon fontos, mert úgy érzem, hogy ebben valahol benne van az én reményem a jövőre, az én munkám, energiám, hitvallásom abban a tekintetben, hogy az ének az embert mégiscsak jobbá teszi. Tehát amikor Kányádi Sándor azt írja, hogy vannak vidékek, ahol nem énekelnek, vagy csak úgy hiszük, hogy mindenki gyászol. Nem, nem. Énekeljenek, és az iskolákba is énekeljenek, és a kórusokba is énekeljenek, és tulajdonképpen ez a gondolat, ami engem is talán egy picit őriz, és az érdeklődésemet megtartja.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Max Stern, Ima Iza.